Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dráfi Mátyás Jászai Mari díjas színművésszel Bíró Magdolna beszélget.
Dráfi Mátyás Jászai Mari díjas és érdemes színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja, a Teátrum Színházi Polgári Társulás művészeti vezetője és alapító tagja. Kedves hallgatóink, meg fogják bocsátani, hogyha tegezni fogom az interjú alanyunkat, de mi nagyon régen ismerjük egymást, és jó barátok vagyunk. Kedves Matyi, a korodból is következik meg, én tudom is, hogy a háború utáni években kisgyereként éltél a szlovákiai Komáromban. Vannak a emléképeid arról, hogy milyen volt magyarként visszatagozódni a csehszlovák államba 45 után?
Kicsit előbbre kell mennem, mert 45 után, a telszabadulás után, akkor már elvették anyámtól a magyar állampolgárságot. Reszlovakizálni nem akart. Ez a reszlovakizáció tulajdonképpen azt jelentette, hogy megbántam minden bűnömet, megbántam, hogy magyar vagyok, és visszajelentkezem szlováknak. De hát édesanyám erre nem volt hajlandó. Galántán dolgozott a Hanza vállalatnál. Természetes, hogy elvesztette állását, elvesztette állampolgárságát. Nehéz évek voltak. Galántán születtem, de véletlenül. Ugyanis édesanyám meglátogatta édesapámat a Komáromi katonakórházban, mert a fronton hastífuszt kapott. Érezte, hogy ajé, most már valami lesz. És arra már nem volt ideje, hogy eljusson Medvesaljára, egyházasbástra, ahol az édesapám kántor tanító volt. Hová menjen Komáromból, legközelebb Galánta volt, ahol a nővére élt. Hát így születtem meg én anyám nővérénél, Galántán.
Az édesapád?
Édesapám a Komáromi kórházban, hastifuszban meghalt. Azon az éjszakán, amikor születtem. Nehéz idők voltak, mint mondtam, de akadt egy rendes pozsonyi ember, egy Lőrinc János nevezetű úriember, aki udvarolt volna édesanyámnak már régebben, de hát a Dráfi Kálmán lecsapta a kezéről. Hát most megint összeszedte magát Lőrinc János, és Pozsonyból Galántára hordozta édesanyámnak az élelmiszert, mert ugye a munkából kirúgták, sőt, volt olyan eset, hogy még kályhát is hozott a hátán. Ekkor aztán az történt, hogy keresztanyámat, vagyis anyám nővérét onnan Galántáról, mivel ő is elvesztette állampolgárságát, nem volt hajlandó reszlovakizálni. Mit tegyenek vele, volt egy ház, az a ház nyilván kellett másnak, hát fogták és áttelepítették Magyarországra. Másokkal együtt rengeteg embert áttelepítettek. Eltartott egészen 1949-ig, amikor a csehszlovák állam megbocsátotta minden bűnünket, a legfőbb bűnünk az volt, hogy magyarok vagyunk, és ekkor anyám feleségül ment Lőrinc Jánoshoz, aki abban a pillanatban az én apukám lett. Addig Jani bácsi volt, az esküvő pillanatától számomra apuka lett. Az is lett haláláig.
Később bizonyára kapcsolatba kerültél olyan magyarokkal, akik szerencsésebbek voltak, mert Magyarországon születtek magyarként. Milyen volt ez a találkozás? Milyen hatással volt rád?
Megdöbbentő volt. Mint már említettem, keresztanyámat kikergették, a szószoros értelmében Csehszlovákiából is Budapestre került. Hogyhogy nem 12 éves koromban kaptam engedélyt, külön engedélyt arra, hogy keresztanyám meghívott Budapestre. Pozsonyban anyám fölültetett a vonatra, keresztanyám itt a keleti pályaudvaron levett, és elkerültem az anyaországba, ahol mindenki azon csodálkozott, hogy én ilyen jól tudok magyarul. Ugyanis keresztanyám szintén volt egy hozzám hasonló unokatestvérem, hát elvitt valami úttörő táborba, és egy hajó kiránduláson vettem részt. Mondj már valami csehszlovákiaiul, hogy te ilyen jól beszélsz magyarul. Ekkor gyerekkoromban, 12 éves koromban kaptam az első ilyen aprócska kis fricskákat, kis pofonkákat, amikor azzal szembesültem, hogy az itteni gyerekek nem tudják azt, hogy a határokon kívül is élnek magyarok. Ez megdöbbentő volt számomra már akkor.
El tudom képzelni, hogy ez nehéz lehetett. Matyi, voltak-e olyan emberek, meghatározó személyiségek a környezetedben, akikre nagyon felnéztél, akiknek az életvitele, viselkedése példaképül szolgált a gyereknek, a kiskamasznak, később ifjúnak?
Elsősorban a nagyapám, aki kovács volt. Képzeleted, milyen boldogság volt számomra énekszóra ébredni. Nagyapám kovács volt, ütötte a vasat, és énekelt hozzá. Elébredtem minden reggel. Ő mondta azt, hogy előbb dolgozni, aztán enni, édes fiam. Volt egy Havas Vilmosné nevű osztályfőnöknőnk, aki arra kényszerített, hogy például Arany János, Dráfi, Velszibárdokat fejből. Ezt nekem fejből kellett tudnom. Tudta, hogy hová akarok menni, hogy mi szeretnék lenni. Tehát ő belőlem kikényszerítette ezeket a dolgokat. Csodálatos pedagógus volt, és ugye említettem, hogy ő már tudta azt, hogy színész ember szeretnék lenni. De miért? Azért, mert Lőrinc János apám 1950-ben megalapította Pozsonyban az első magyar műkedvelő színjátszó együttest, a Déri Nészinkört. 1950, ugye 8 éves voltam, cipelt magával, mentünk a kisfalukba, néha traktoron, néha postakocsin, néha csak ilyen utánfutókkal, de mentünk ezekbe a kis vidéki kultúrházakba, dohos pince keveredett ugye a sminkszaggal, a smink illatával. Szóval fantasztikus élmények voltak, és tudom, hogy a Lilionfit játszották először, utána jött még az ingyen élők, és amikor csak lehetett, és gyerekszerepről volt szó, akkor mindig berakott oda.
Ezek voltak az első fellépéseid és találkozásod a színpaddal és a közösséggel?
Nem, volt én nekem, de erre én nem emlékszem, csak édesanyám mesélte. Volt nekem egy nagyon sikeres fellépésem. Galántán, mint említettem, a keresztanyámnál laktunk. Volt egy improvizált kis repülőtér. Ott szálltak le az orosz repülőgépek. Kerestek a szüleim, mármint édesanyám. Tehát keresett édesanyám, sehol nem talált, aztán mondták, hogy arra felé mentek a gyerekek, arra a babdomb felé. Oda is jött, és mit tesz Isten, én már bent ültem a repülőgépben. A orosz katonák betuszkoltak a repülőgépbe, hogy anyám úgy könyörgött, adják vissza a gyerekemet, hogy nyugalom, nyugalom, majd hozunk helyette másikat. Hát kiderült, hogy tulajdonképpen én ott előttük egy táncot lejtettem, és egy kis színházi előadást csináltam nekik, énekes, dalos, táncos délutánt csináltam az orosz katonáknak. Hát ekkor talán 4 éves lehettem.
És ez annyira tetszett nekik, hogy el akartak vinni repülőgéppel. Szeretném még megkérdezni azt, hogy jelen volt-e a családban felnövekvésed idején a katolikus egyház, a vallás valamilyen módon?
Mindig is, mindig. Édesanyám rendszeresen járt templomba, Galántán vitt magával. Nevelő apámmal szintén templomi esküvő volt Galántán, utána hurcolkodtunk el Pozsonyba, ahol rendes templomba járó emberek voltunk. Itt kell, hogy elmondjam, hogy mivel nem volt magyar istentisztelet, volt nekünk egy pap ismerősünk, Tamás atya, aki rendszeresen meglátogatott bennünket. Eljárt hozzánk, áldást adott az ünnepek alatt, civil ruhában járt. Civil ruhában ott hagyta a papságot. Azt mondta, hogy ha ő magyarul nem prédikálhat, és ő neki csak azt szabad prédikálni, amit a szocializmus előír neki, akkor ő ezzel a papsággal felhagy. És elment egy kerámia raktárba, raktárosnak. Boldog volt, egyedül volt, imádkozhatott Istenhez. Rendszeres látogatónk volt. Úgy volt, hogy ő ad össze bennünket Borikával. Volt még egy pap, ő már rokonunk volt, kispap volt, ő is gyakran járt hozzánk. Mondom, rendszeres látogatói voltunk a miséknek. Persze eleinte csak szlovák nyelvű miséket celebráltak. Később aztán, mikor magyar misékre is sor kerülhetett, továbbra is rendszeresen jártunk vasárnap délelőtt templomba. Nekem ez gyerekkoromban rettenetesen tetszett. Mondtam is, hogy vagy pap szeretnék lenni, vagy fagylajtos. És kérdezték, hogy vajon miért? Mondom, mind a két helyen csöngetnek, és ez rettenetesen tetszett nekem gyerekkoromban. Állítólag még olyan is előfordult, hogy nagyapám, ugye említettem, kovács volt. Kivittük a vasat egy kis faluba, engem ott hagyott a lovat őrizni. Egyszer csak eltűntem, keresett, nem talált sehol. És a templomban talált rám. Ott prédikáltam.
Prédikáltál?
Igen, magamnak. És a pap valahol egy sarokból lesett engem. Úgyhogy később, mint említettem, ugye Pozsonyban rendszeres templomba járó emberek voltunk. Ez már csak azért is nagyon jó volt, mert akkor a pozsonyi magyarok mind összejöttek. Templom előtt találkoztunk, és a vasárnap délelőtt még azért is gyönyörű volt, mert a mise után, hogyha az ember valakivel akart találkozni, egész héten nem találkoztunk, akkor a pozsonyi korzón biztos ott találkoztunk. És akkor beültünk egy kávécskára, kávéházba, a apámmal együtt, ugye Lőrinc Jánossal együtt is. Érdekes, hogy állandóan, de állandóan kultúráról és színházról volt szó. És hát úgy belém ivódott. Még Érsekújvárra visszatérve, egyszer láttam, hogy jön egy hatalmas nagy bútorszállító kocsi, rá volt írva Magyar Területi Színház. Úgy hívták akkor a Jókai Színházat. Ez 14 éves koromban volt, erre pontosan emlékszem. És el is mentem én délelőtt, ellógtam az iskolából, és elmentem a színházba megnézni a Lusta Méhecskét.
Lusta Méhecskét?
Ez volt a színdarab címe. A szünetben oda mentem az egyik színészbácsihoz, nem kergetett el. Fogta magát szépen, átölelt, és elmondta, hogy ha én komolyan gondolom, mert elmondtam neki, hogy színész szeretnék lenni, ha én komolyan gondolom, hogy színész szeretnék lenni, és magyar színész, akkor mi mindenről kell lemondanom. Nem azt mondta, hogy milyen fényes pálya a színészi pálya, micsoda csillogás, villogás, hanem mi mindenről kell lemondanom, ha én magyar színész akarok lenni. Amikor a színházhoz kerültem, akkor megismertem közelebbről is Tarics Jánost, ő volt az a bácsi, akivel aztán később kollégát.
És igaza lett és a későbbiekben.
Igaza lett.
Igen, tehát színész lettél a komáromi, Réf Komáromi Jókai Színház tagja. Eljátszottál sok nagy szerepet, a felvidéki magyar közönség kedvence lettél.
Köszönöm szépen.
De még felmerül egy fontos kérdés, de tényleg nagyon sikeres színész vagy, a magyar televízióban is sokszor láttunk, Magyarországon is többször játszottál, vendégszerepeltél. Nem akartál-e átjönni végleg Magyarországra és egy magyarországi színházhoz szerződni?
Engedd meg, hogy visszakérdezzek. Kevés Magyarországon a magyar színész?
Azt gondolom, hogy nem.
Akkor mit keressek én itt? Engem az Isten odapottyantott. Az, hogy közben a térképen máshová húzták a vonalat, arról én nem tehetek. De nekem ott, én ott születtem, nekem ott kell, hogy működjek. Én ott kell, hogy színész legyek, magyar színész. Ott kell a magyar orvos, ott kell a magyar pedagógus, ott kell a magyar színész. Nem tudtam volna soha eljönni.
Voltak is alkalmak, ugye, amikor
igen,
ajánlatot kaptál.
Boldog voltam is, nagyon örültem neki, mert például vendégszerepeltem Győrben, még akkor Kisfaludi Színháznak hívták a Győri Színházat. Négyszer is játszottam ott, főszerepet is játszottam ott. Vendégszerepeltem a Víg Színházban, vendégszerepeltem Székesfehérváron, Sopronban, vendégszerepeltem a Bárka Színházban. Itt kell megemlítenem, hogy modern darabot, amit rettenetesen élveztem.
Melyik volt ez? Emlékszel a címére?
Igen, Avak. Dürrenmattól Avak. Nem kellett modernizálni. Nem kellett, elég volt úgy eljátszani, ahogy azt megírták. Egy nagyszerű előadás. Az, hogy a közönség válogat, itt válogathat, ugye? Mert van 20, egy néhány színház. Ha én ezt a darabot akarom lézni, ezt a színházat szeretem, azt a színházat. Komáromban nem lehet, Komáromban mindent kell játszani.
Volt neked egy jelmondatod, ha jól tudom, egy ige?
Igen, volt. Mégpedig az, hogy Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen. Én ezt találtam helyes ösvénynek. Ha egyszer oda születtem, akkor ott kell, hogy éljek, ott kell, hogy továbbadjam azt, amit az Isten nekem adott. Ő adott nekem egy tehetséget, amivel köteles vagyok gazdaságosan sáfárkodni, és köteles vagyok továbbadni. Jöhettem volna, Győrbe hívtak, nem tudok eljönni. Nagyon boldog voltam mindig, nagyon jó vendégnek lenni. Nagyon jó. De hogy én itt maradjak, és itt terjeszem a magyar kultúrát, amikor érzem azt, hogy ott kell, hogy éljek.
A beszélgetés során többször kiderült, hogy milyen csodálatos módon érezted, hogy fordulnak körülöttetek jóra a dolgok, minthogyha fentről is segítenének téged a ti ügyeteket. Elmesélnéd még az utolsó esetet, ezt a bécsi este?
Akkor ismét egy csoda. Most körülbelül 2 héttel ezelőtt Bécsben volt egy est. Pozsonyt, a koronázó várost mutatták be. Meghívtak, szavaljak, énekeljek néhány dolgot. Be voltam rekedve. Rettenetesen féltem, hogy most mi lesz, mondom, egyáltalán el tudom-e mondani a verseket, el tudom-e énekelni, amit el kell. Nos, az első vers az bizony elég érekett volt. Szerencsére ezt a verset annyira tudom, hogy nem nagyon kellett odafigyelnem, hanem valahol az agyam hátsójában valahol mindig előjött az, hogy Istenem most segítsen, hogy el tudjam énekelni. Nem tudom, mi történt. Úgy látszik, meghallgatott az Isten. Rekedtség nélkül mondtam a következő verset, és elénekeltem a dalt, ami bizony az én baritonomnak elég magas hangok vannak benne, amit nagyszerűen ki tudtam énekelni, mindenféle erőlködés nélkül. Hálát is adtam érte.
Dráfi Mátyás, Jászai Mari díjas színművésszel Bíró Magdolna beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.